Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szentatya a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háború ellenes szövetségünket, mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor kiemelte, 28 kemény nap áll előttük, nem úgy kell nyerni, mint 4 éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint akkor, hanem több. Hozzátette, 3 millió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége, hangsúlyozta. Azt is mondta, soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza. Szavai szerint április 12-én az lesz a kérdés, kialakítson kormányt, ő vagy Zelenszkij. 1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga, jelentette ki a nemzeti meneten a Hősök terén a Tisza pártelnöke. Hazánk a nyugat része, az Európai Unió része, a NATO része, szögezte le Magyar Péter. Azt mondta, hazahozzák a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetnek be, és nem félnek majd a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. 200 ezer forintos szépkártyatámogatást vezetnek be, a határon belül is minden gyerek megkaphatja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és a kórházak bezárása helyett újjáépítik az egészségügyet. 2 ciklusra maximálják a miniszterelnöki pozíciót, szögezte le. Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt, Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig, mondta a köztársasági elnök Kézdivásárhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Sólyog Tamás szerint a magyarság összetartozását annak lelki és kulturális kifejezése mellett jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak, tette hozzá az államfő. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes felújított útszéli keresztet adott át Gyergyószentmiklóson. A Gyilkostó felé vezető útszélén található emlékjelet a Fogadj örökbe egy keresztet kezdeményezés keretében újították fel. Nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, idézte az ukrán elnököt a Bloomberg hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha olyan feltételeket támasztanak addig vele szemben, hogy nem kapják meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, vagy leállnak a fegyverszállítások, akkor ő a kérdésben tehetetlen. Viszont megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják, szögezte le, hozzátéve, hogy a javítás így is egy hónapig tarthat. Szlovákia visszalépett az EU Oroszországgal szembeni szankcióinak megvétózásától, miután az utolsó pillanatig lobbizott 2 orosz oligarcha listáról való törléséért, de engedményt nem kapott. Magyarország azonban továbbra is vétóval blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatást és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Orbán Viktor magyar kormányfő az álláspontját továbbra is azzal indokolja, hogy Ukrajna nem állította helyre a Magyarországot ellátó orosz Barátság kőolajvezetéket. Törő András atya, a Római Pápai Magyar Intézet rektor adott áldást a Kolosszeum előtt felsorakozott járművekre és vezetőikre a római autósok védőszentje Szent Franciska ünnepe alkalmából. A Szentről elnevezett bazilika a Kolosszeum szomszédságában, a Fórum Románum régészeti parkjában található. Ez a templom 2023. júliusa óta Erdő Péter bíboros címtemploma, így azóta a magyar bíboros feladatának számít, hogy Szent Franciska ünnepén megáldja a római autósokat. Erdő Péter 2024-ben személyesen vezette az áldást, amelyet tavaly Baldó Reina bíboros, a pápai római egyházmegyének helynöke végzett el, idén pedig Törő András. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, sokat süt majd a nap, csapadék így nem hullik, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: a mindennapok derűs mosolyú szolgáló lelke volt. Stúdió beszélgetés a február 24-én elhunyt Kinga nővér életéről, Teodóra nővérrel, a Villa Mater Redemptoris zarándokház szerzetes előjárójával. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Teodóra nővért, a Villa Mater Redemptoris, más néven a Tamanyó utcai Magyar Zarándokháznak a vezetőjét. És kezemben tartom azt a kis értesítőt, particédulát, amely fájdalommal tudatja, hogy Isten akaratát elfogadva életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében a földi életéből elszólította Balogh Izabella Kinga nővérünket, adták hírül a közösség tagjai. Róla szeretnék beszélni, Kinga nővérről, akiről te, kedves Teodora nővér, olyan szépen szólsz, nem is veszed észre, ahogyan csak úgy árad belőled a szeretet feléje. Említettem volt, hogy február 24-én mentő el, ma március 11-e van, Ez alatt a 3 hét alatt megszoktad, hogy ő elment?
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki elment.
Köszönöm szépen a meghívást. Hát 3 hét alatt még nem lehet megszokni, hogy ő elment. Tehát ő itt van velünk még mindig. Tehát annyira még itt él velünk a hétköznapokban, hogy hát megfeledkezek, és például felterítek neki ebédre. És hát utána tudatosul bennem, hogy hát ő már fizikailag nincsen velünk, de annál közelebb van.
De hát még mindig asztaltársatok.
Hát asztaltársunk, igen.
És gondolom, hiába hiányzik a kápolnában is, nem?
Nagyon hiányzik. Most a helyén, ahol mindig ült a kápolnában, ott van róla egy fénykép, és élő virág van mindig mellette.
Jaj, de szép.
Tehát így meg egy rózsafűzér a kép előtt, hiszen rengeteget imádkozta a rózsafűzért a kápolnában. Tehát bárki megkérte őt, hogy imádkozzon érte, vagy valamilyen szándékért, ő csak intette a kezével, hogy minden rendben lesz, már is ment a kápolnában, csendben, nem tüntetve, tehát ő nem tette közzé, hogy ő most milyen szándékra imádkozik, meg hogy kikért, de mindig tudtuk, hogy ő a kápolnában imádkozik. Mindenkiért, aki őt kérte, hogy imádkozzék érte, és nagyon sok imája meghallgatásra talált.
Teodora nővér, mikor ismerted meg Kinga nővért?
Kinga nővért már jelöltkoromban megismertem.
És mikor lettél jelölt?
Jelölt 1999. november 15-én lettem jelölt, és Kinga nővért 2000 tavaszán ismertem meg, amikor általános vizitáción vett részt a magyar tartományban, hiszen 6 évig volt az általános főnöknőknek az asszisztense, tehát a magyar asszisztense, Zarembova Júlia generális anyával látogattak el Magyarországra a magyar tartomány vizitációja alkalmából.
Noviciátus akkor hol volt?
A noviciátuson Budapesten volt, a Szent Anna házban, a tartományházunkban.
Koránszki utcában.
Koránszki utcában. És hát 2000 nyarán öltöztem be, 2002. november 4-én érkeztem Rómában, első fogadalmam után rögtön. Ez volt az első kiküldetésem, és azóta is itt vagyok.
És ti azóta együtt voltatok?
Mi azóta Kinga nővérrel egy közösségben éltünk. Itt a Villamáter Redemptorisban.
2002-től.
2002
2026-ig, az
igen,
24 év.
24 év, igen.
De ez egy nagyon-nagyon szoros együttlét volt, hiszen összesen utóbbi pár évben 3-an voltatok, korábban voltatok többen is?
Voltunk többen. Amikor a közösségbe érkeztem, akkor 6-an voltunk nővérek.
Itt Rómában.
Oh. És élt még Hugo atya, Márton Hugo atya, Premontrei atya is.
Őt ismertem, emlékszem és nagyon szerettem.
Igen, hát sokan szerették, ugye, Hugo atyát, tehát ő egy kicsit itt atya volt a magyaroknak, a magyar
és
közösségnek.
És nem is csak a magyaroknak, hanem még ezt jobban is lehet pontosítani az erdélyeknek.
Az erdélyeknek.
És tulajdonképpen itt hadd kérdezzek rá a te gyökereidre, meg az ő gyökerei összetartoznak. Te is erdélyi vagy, meg ő is erdélyi.
Igen.
Mesélj nekünk erről.
Hugo atya, ő Zetelakáról származik, Hargita megyéből, én meg Sepsibűszádról származom, ugye Háromszékről, Kovászna megyéből, tehát végül is ez nincsen egymástól nagyon messze, tehát azért a gondolkodásunk nagyon is összehangolódott Hugo atyával, tehát velem mert ilyen székelyesen beszélni, tehát olyan szavakat használni.
És akkor nem értetted félre?
Hát nem értettem félre, én igen, nagyon jól értettük egymást, és hát sokat segített az első években, például az olasz tanulásban az Osservatore Romanót, meg az Avvenirét, azt mindig együtt néztük át, és olvastatta az egyre nehezebb cikkeket, és hát mindig kijavította, ahol hibáztam.
Mi volt az első időszakban a te itteni feladatod?
Tehát az első feladatom már rögtön a vendégek közötti tevékenység, tehát a vendégek fogadása, adminisztráció, tehát eligazítani a vendégeket, meg hát mindenféle házi tevékenység, amit egy házi asszony végez. Hiszen a saját házunkban úgy dolgoztunk, mint bármelyik házi asszony a saját házában, otthon, a saját háztartásában.
És te szívesen csináltad?
Természetesen szívesen csináltam.
Nem váltál nagyobbra vagy más munkára? munkára, valamilyen úgymond előkelőbb munkára, vagy magasztosabb munkára?
Hát amit a mi úrunkért teszünk, az mind előkelő és magasztos, úgyhogy...
És közben együtt tanultad mindezt többek között Kinga nővértől.
Igen,
is.
Igen, Kinga nővér, ő óriási nagy példa volt számomra mindig. Tehát az ő csendes tevékenysége, tehát az ő életszeretete, meg ahogy ő a kis dolgokban meglátta a nagyot. Mindig azt mondta, hogy hát nem kell nagy dolgokat tenni. Azokat az észrevétlen kis dolgokat tette meg ő mindig, amiket más észre sem vett. És csak egyszer úgy egyszer csak hát megtörténtek. Tehát az a dolgok megoldódtak, és mindig úgy tűnt, hogy maguktól. És most pár dologra már felfigyeltem, hogy most így idősen is, hogy ő miket tett a mi közösségünkben, egyszerű kis dolgok, hogy ez most miért így áll, mert eddig soha nem így állt, és meg kell igazítani. És rájöttem, hogy ez Kinga nővér minden nap megigazította. Például egy asztal, hogy félrecsúszik mindig, ez csak egy példa.
Tehát helyére tette a dolgokat.
Ő helyére tette a dolgokat, szótlanul, észrevétlenül, amikor mi esetleg mi nem is vettük észre. Utolsó napig ez az ő kis szolgálata, az ő kis tevékenysége észrevétlenül csendben, és ezt mind a mi úrunkért felajánlva tette utolsó percig.
Gondolom beavatott ő azért sok minden titokba is, meg ismeretbe is, ami az ő életét illeti. Azért neki kalandos élete volt. Igen. Mesélj nekünk arról, hogy ő hogyan indult a hivatása, aztán hogyan érkezett Rómába.
A hivatása, ahogy a nőval már egészen kiskorában elindulhatott, hiszen őt még a mi nővéreink tanították Lövön, Sopron megyében, és nagy hatással volt rá Beatrix nővér, a tanítónéniük. Ugye az államosítás után már nem taníthatta tovább őket a nővértársunk, akkor már egy civil tanítónénit kaptak, de egészen időskoráig nagyon sokat emlegette Beatrix nővérünket, hogy milyen nagy hatással volt rájuk. Eleve vallásos családban nőtt fel, négyen voltak testvérek, édesanyjuk Justina nagyon vallásos volt, tehát vallásosan nevelte őket. Geraldine nővérünk, aki a Tamanyói házat, meg a Villamáter Redemptoris, meg itten a generálházunkat is alapította itt Rómában, nagynénje volt, párházzal lakott tovább. Ő már magába szívta gyerekkorában a vallásos életet, meg hát ugye a nővérek hivatását, és hát ő vágyott rá, tehát a főiskolai évei alatt is ő titokban eljárt misére, és olyan ürüggyel ment be mindig misére a templomokba, hogy hát ő csak a festményeket nézi, hát hiszen...
Igen, de művészettörténetet tanult.
Igen, művészettörténetet, meg ugye hát díszítő, festő, freskókat restaurált. Ő rengeteg templomot festett, segített templomfestéseknél főiskolás ideje alatt, a nyári szünetekben, somodai mesterrel nagyon sok templomot újítottak fel Sopron megyében.
Jól választott, mert ugye ez még nem a szerzetesség maga, de templomfestést tanulni, meg templom freskó restaurálást tanulni, az azt jelenti, hogy valahol az egyházon belül szolgálni, még hogyha csak díszítek is, aztán később ebből nőtt ki egy komolyabb, mélyebb hivatás.
Így van.
Hogyan történt ez?
Úgy történt, főiskolát, ahogy befejezte, Geraldine nővér olyan ürüggyel hívta meg a rendbe, ugye nővér szeretett volna lenni, erre otthon nem volt lehetőség Magyarországon, hogy tanulmányait folytassa. Tehát ezzel az ürüggyel hívta ki Geraldine nővér egy hivatalos meghívó levéllel, és így érkezett Kinga nővér 1965. november 4-én Rómába. Hát mély víz volt, tehát Geraldine nővér nagyon előrelátó valaki volt, nagyon jó szervező, rögtön beledobta Kinga nővért a mély vízbe.
Kinga nővér tudta akkor, amikor kijött Magyarországról erre az úgynevezett tanulmányt, hogy itt marad majd?
Nem tudta, tehát ez egy gondviselés, Kinga nővért a gondviselés vezette végig, tehát
valóban,
és ő hagyta, igen. A gondviselésnek egy nagyon jó alanya volt, tehát ő halála napjáig a gondviseléssel, ő olyan jó, így mondhatnám, barátságban volt, hogy őt végig kísérte a Jóistennek a gondviselése, mert az egész élete a gondviselésnek a magasztalása.
Talán ez volt az a mosoly az arcán, amit mindenki szeretett, köztük én is.
Igen, tehát ő csak visszatükrözte a Jóisten mosolyát.
Na, akkor térjünk vissza arra, hogy megérkezett ide, és akkor elkezdte a tanulmányait, vagy egészen másba fogott?
Egészen másba fogott. Akkor Kinga nővér 65-ben kijött Rómában, akkor volt épülőfélben a Villa Mater Redemptoris, a tamanyói zarándokház. Hát ő még segített is ugye az építkezésben, talicskával jött,
hát
ment.
Hát akkor ő éppen 20 éves fiatal lány volt.
Igen, igen. Hát Geraldine nővér úgy dobta bele itt a mélyvízbe, egy olasz nyelvet nagyon hamar, könnyen elsajátítsa, hogy az építész mérnöknek családjára bízta, ahol 9 gyerek volt. És hát ő ott tanult meg olaszul a 9 gyerek között, akikre felügyelt.
Ez a legjobb nyelviskola.
Ez a legjobb nyelviskola, igen. És utána már, amit egy picit tudott olaszul, Geraldine nővér rögtön beíratta autós iskolába, és ő itt olasz nyelven vizsgázott autóvezetésből. Úgyhogy így tanult Peking a nővér olaszul.
Egyszerre olaszul, meg mellette autóvezetés.
Igen.
És mind a kettőt egészen magas szinten művelte. Jól beszélt olaszul is.
Igen.
És nagyon jól vezetett.
Igen. Meg hát azért lehetősége volt, hogy a Geraldine nővér egy nagyon művelt nővér volt, és hát ő biztatta, hogy igenis, és Olaszországnak legfőbb templomait járja végig, és csodálja meg a freskóit. Tehát ő egész Olaszországot körbejárta, Páduától egészen Szicíliáig a gyönyörű freskókat ugye, hogy tanulmányozza, meg hát ugye, hogy...
Hamar egyszer meg volt hozzá képzettsége
igen,
is.
Igen, így van. Meg hát azért ikonfestést is tanult Rómában, tehát ezt is szorgalmazta Geraldine nővér.
És nem csak, hogy tanulta ezt, meg hogy megcsodálta, hanem, mint ahogy kiderült, ő maga is festett.
Gyönyörűen, nagyon gyönyörű ikonokat festett. Az ikonjai visszatükrözték az ő csodálatos lelkét. Tehát az, ami benne rejlett, a Jóisten iránti végtelen szeretete, az mind visszatükröződik az ikonjaiból.
Volt neki kis műhelye? Hol festett?
Hát volt egy kis műhelye a házban, egy neki kialakított kis műhely az alaksorban, és amikor már nem festett, hát akkor egy igazi műhelyé vált, tehát rengeteg, nagyon szeretett szerelni. Tehát ő...
Meg tudott is,
tehát ő egy igazi karbantartóként működött.
De nem érdekes, hogy egyszerre van benne egy ilyen művészeti fogékonyság, ihletettség, másik oldalra pedig rendkívül praktikus.
Igen, ő nagyon praktikus volt.
Ez picikét jellemző a rendre? Ez a kettő irányú mozgás, hogy gyakorlati konkrét, meg van egy emelkedő, Isten felé húzó szárnya is.
Igen, azért igyekszünk ugye ebben az irányban haladni, tehát hogy van ez a, most eljut eszembe ez a vicc, hogy hát amikor ugye kiég az égő, és imádkoznak a nővérek, hogy hát valahogy jöjjön vissza ugye a világosság, és akkor egyszer csak világosság lett, és hogyan? És akkor a harmadik nővér megszólal, hát én imádkozás közben kicseréltem az égőt. Kinga nővér ez volt, hát ő imádkozás közben csinálta, tette a mindennapi feladatai, javított, szerelt a napi teendőket, és ezt mind imában élte meg. Tehát ez a számára a munka egy imádság volt.
Hogyan szolgált ő a vendégek között? Mert ugye azért a ház alapküldetése, hogy fogadja az érkező zarándokokat. Mi az, amit te, Teodora nővér, tanultál tőle?
Kinga nővér minden vendéget úgy fogadott, mint hogyha maga a Jóisten látogatna hozzánk. Ő a Jóistennek az ajándékát látta a vendégekben, mindig odafigyelt, hogy minden rendben legyen a vendégek körül, mindig aggódott, hogyha kimentek a városba, hogy ne vigyázzon apagukra, ne hogy valami történjen, vigyázzanak az értékeikre, hogyha valakit látta...
Gondolom, adott hasznos tanácsokat.
Hasznos tanácsokkal ellátta, hol lehet, ugye mit nézzenek meg, hová menjenek, hová érdemes menni, és hogyha valaki később ért haza, akkor ő mindig aggódott. Mikor látta, hogy még ott lóg egy kulcs, vajon mi van velük? Kinga nővér biztosan csak tovább maradnak a városba, akkor én tudtam, hogy ő éjjel felkelt, feljött, és megnézte, hogy ez a kulcs eltűnt-e, hogy minden rendben van-e, hazajött-e a vendégünk, és akkor hála a Jóistennek, tehát megnyugodva tudott ugye aludni, de hát ő nagyon szívén viselte mindenkinek a sorsát, tehát minden egyes vendég fontos volt számára, de nem harsányan fogadta őket, tehát olyan finom szelídséggel, ami rá jellemző. Tehát úgy fogadta a vendégeket, és ő nem volt egy olyan, hogy hát ő az első sorban álljon. Tehát ő egy picit, ő szeretett a háttérben lenni. Ő a háttérből szerette kísérni vagy a dolgokat, figyelni a dolgokat, de nagyon szívén viselte. minden vendéget szívén viselt, mindig imádkozott, hogy minden rendben legyen, és hát széles mosoly, az ő angyali mosolya szerintem nagyon sok vendégünknek él még az emlékezetében, meg még sokan tudnak ebből táplálkozni, ahogyan ő kedvesen rá tudott mosolyogni a vendégekre, és megkérdezte, hogy minden rendben, hogy tetszek lenni, hogy sikerült a napjuk. Tehát ő ezt nagyon szerette, a vendéglátást is.
Kinga nővér előjáró is volt a házban?
Természetesen előjára is volt, 5-ször választottuk vissza, tehát 15 évig volt a háznak előjárója, házfőnöknő, meg ugye vezette a házat.
Most éppen te vagy előjárója a háznak.
Most jelenleg.
Mit tanultál tőle, mint előjárótól, akinek az egészre kell figyelnie, a nővér közösségre, meg az összes vendégre?
Igyekszem Kinga nővért követni abban, hogy csendesen, szolgálva, odafigyelve, nem harsányan. Kinga nővér ezt mutatta, és hát igyekszem, amennyire sikerül követni ebben, hogy szolgáljak. Kinga nővértől azt tanultam, aki az első köztetek, az legyen az utolsó. Az ő élete erről szólt.
Amikor találkoztam az ő halála hírével, és néztem sokáig az ő fényképét a virágok előtt, a csodálatos kis mosolyával, akkor olyan gondolaton támad, hogy hát ti az itt az Istennek egy szentje itt közöttünk. Te hogyan látod ezt?
Ez már nagyon régen megfogalmazódott bennem, hogy Kinga nővér valójában ő egy mindennapokban élő nagy szent. Az ő kis szerénységével, Isten szeretetével, ő valóban szent volt, mondom úgy, mint aki 24 évet élt vele egy közösségben. Ő csendben némán adott példát az ő életszentségével, az ő imádságos lelkületével, ahogyan az emberek fele fordult mindenki iránt, amilyen kis szerény volt, alázatos, és végig hűségesen kitartott a mi úrunk mellett. És bár utolsó években nagyon sokat emlegette, hogy az Úristen adja, egyszer csak abba hagyja. Tehát ő már nagyon vágyott arra, hogy találkozzék a mi úrunkkal személyesen. És ez most megadatott neki, és nagyon szépen adatott meg neki. Hogyha szabad ilyet mondani, nagyon szép halála volt. Ő gyakorlatilag egy napot nem volt ágyban fekvő beteg. Hirtelen történt. Egy pillanat műve volt, és az orvosok is erről nyugtattak meg, hogy semmit nem szenvedett.
Kedves Teodora nővér, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszélgetést, és kérem a jó Istent, hogy segítsen benneteket neki és vele együtt továbbra is asztalt teríteni, a vendégeknek is, meg az úrasztalánál is. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Balog Izabella Kinga nővér életéről beszélgettünk Teodora nővérrel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Látott kisgyerek, mégis megcsillan egy biztos. bizonytalan hangban. Még ha nappalom és éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Úton, míg veled járhatod, nem félek
És még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen bőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány másik ösvénykát.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Legtöbb hazafia szép emlék, nemzeti érzés március 15-éhez köt. Több oka is lehet ennek. Valószínűleg március 15-e az ifjúságunkhoz kötődik minden ma élő magyar embernek. Kicsi gyerek voltam még, amikor először iskolai környezetben elszavaltatták velem a nemzeti dalt. Talpra magyar. Egy asztalon álltam szabad téren, szemembe sütött a nap. Ott zsúfolódott mindenki a leaszfaltozott udvaron, nem látszottam az iskolai ünnepség zsúfolt tömegében, amikor az egyik férfi tanár fölemelt az asztalra. Na mondjad, Ferike! Azóta többször elgondolkoztam, hogy ezen a nemzeti ünnepen még a Kádár rendszer diktatúrájában is el kellett hangozzék a nemzeti dal. Azért egy gyerek szájából talán, mert egy ártatlan szájból ártalmatlanul hangzik a talpra magyar, híja haza, meg a lánc és a kard is. Aztán, amikor kecskeméti gimnazista voltam, osztálytársaim közül néhány, főleg budapesti fiú, másodikos korukban felszöktek Budapestre, valahogy megneszelték, hogy tüntetés lesz, amit aztán szét gumibotoztak a rend akkori őrei. Mesélte egy barátom, hogy ők azon a napon esküdtek feleségével, és a házasságkötés után kimentek a Petőfi szoborhoz, és a szobor tövéhez letették a menyasszonyi csokrot. Ekkor jöttek oda, és ütlegelni kezdték őket. Petőfi Sándor 25 éves volt, amikor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta a nemzeti dalt, amely költemény tüzeket lobbantott nem csak az ifjú szívekbe, hanem bizony megannyi puska és ágyú cső is fölsiketűtő robajjal lövelte tüzét. 178, igen, már 178 évvel ezelőtt. De mintha csak most lett volna mindez. Mintha most történtek volna a dolgok, a márciusi események most velünk. Bár időben távolodunk, lélekben közeledünk hozzá. Őseink példát mutattak nekünk összefogásból, önfeláldozásból és hűségből, amiből ma bátorságot meríthetünk. Petőfi versének ilyen értelemben való igazságát csak most, ebben az elmúlt 31 néhány esztendőben tapasztalhatjuk meg, mert most vagyunk úgymond évszázadok óta először szabadok. És most, amikor azt érezzük, hogy végre miénk ez a föld, miénk az ország, mi vagyunk a magyar nemzet, most értjük meg annak a súlyát és annak a felelősségnek megrendítő nagyságát is, hogy a szabadságot nem ingyen kapjuk. Nincs ingyen a magyar szabadság. Nem volt sohasem könnyű magyarnak is és szabadnak is lenni egyszerre. Nem csak a múltunk és nem csak az elmúlt századok magyar hős férfiai és leányai követelik tőlünk, hogy küzdjünk, hogy ne legyünk sehonnai bitang emberek, ahogyan Petőfi mondja. Nos, 1848. március 15-e nem a múlt, ami 178 évvel ezelőtt történt, hanem a jövőnk. Ne hagyd elveszni, szoktuk énekelni, és már folytatni tudná mindegyikünk, Erdélyt Istenünk. De az, hogy ne hagyd elveszni, az nem csak Erdély. Ne hagyd elveszni a becsületedet, a tüzet a szívedből, a lelkesedést, a bátorságot, az összetartozást. Ne hagyd elveszni a reményedet, a kitartásodat, a hazaszeretetedet. Ne hagyd elveszni az ünnepet. Abban való hitedet el ne veszítsd, hogy ez a hazád. És ez a haza ugyanaz, amiért Petőfi elesett Segesvárnál. Ez a haza ugyanaz, mint amiért Zrínyi Ilona Munkács várát védte úgy, hogy 14. Lajos francia király Európa legbátrabb asszonyának nevezte őt, és ez a haza ugyanaz, ahová Ferenc római pápa kétszer jött el három esztendő alatt. Soha senkivel nem történt meg ugyanez. Légy tehát büszke magyar, magyarságodra, kereszténységedre és hazádra, így leszel méltó örököse a márciusi ifjaknak, és őse a jövő magyarjainak.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Magyarnak lenni. napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk, Judit, Olga, Harriet és Ildikó nővérekkel Pap Ildikó beszélget. Ezután jön az ökumené, ezúttal református fél órával. Az egy órai hírek után Cseperedő című műsorunk következik. Az anyaklubokról beszélget Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, ötgyermekes édesanyával, Berec Renáta. Ezután a Sziluett női magazin következik. Zaj Orsolya régésztörténésszel beszélget hivatásáról és a történeti gasztronómiáról, Szajkó Anita. 2 óra után a Lélek útjain című műsorunkban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. Ezután jön a Közelkép, amelyben Berec Borbála a Mária úti zarándoklatok élményeiről szól. 3 órakor híreket mondunk, majd jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. A Nepomuki Szent János szobrok kutatójával, Terbócs Attilával beszélget ezúttal. A Kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Lucai Gabriella természetgyógyász, te a szakértő lesz a vendég. Őt kérdezi Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turi Sarolta, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallották.
Az Úr így szólt Sámuelhez: rajta kend föl, mert ő az. Erre az fogta az olajos szarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. Olvasom Sámuel első könyvében. Érzékeid a testi látást, értelmed az észlátását, hited Krisztus látását adja neked. A hit végtelen gazdagságát te nem tudod magadnak megszerezni. Isten adománya az, Jézus Krisztus csodálatos ajándéka, amelyet a kereszteléskor az egyház közvetítésével kaptál. Hinni annyi, mint mindig Jézus Krisztussal találkozni, és ezáltal megtanulni az ő szemével látni. Hitünket élni nem annyit jelent, hogy behunjuk szemünket, korlátokat állítunk fel, vagy bezárkózunk egy alagútba. A hit azt jelenti, hogy kitágítjuk a világról, a dolgokról alkotott képet, messze túlmenően azon, amit a legkiválóbb, legfényesebb elme el tud képzelni. Valami új érzék, melyet Isten ad nekünk, a láthatatlan iránti érzék, mely elfogadtatja velünk az új univerzum létét. Uram, taníts meg keresésedre, és mutasd meg magad a keresőnek. Csak úgy kereshetlek, ha te hívsz, s csak úgy talállak meg, ha megmutatod magad. Engedd, hogy keresselek vágyakozva, és vágyakozzam utánad, miközben kereslek. Engedd, hogy megtaláljalak a szeretetben, és szeresselek, amikor megtaláltalak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el